33. fejezet. Az egyik fő kolompos halála. Sohasem láttam életemben nagyobb fölfordulást, mintha a villám csapott volna mind a hat emberbe. Csak Silver tért rögtön magához. Lelkének minden gondolata meg volt feszítve, mint a versenyparipa idegei a cél felé, és erre a pénzre irányítva, és egy pillanat alatt minden romba dőlt. Mégis visszanyerte lelki egyensúlyát, nem vesztette el a fejét, hanem megváltoztatta a tervét, mielőtt még a többiek ráeszméltek volna a csalódásukra. Jim, suttogta, fogd ezt és nyisd ki a szemedet, ha baj lesz. Azzal kezembe nyomott egy két csövű pisztolyt. Ugyanakkor nyugodtan megindult észak felé, és egy perc múlva a gödör köztünk és a többi öt között volt. Aztán rám nézett és intett a fejével, mintha azt akarná mondani, most belekerültünk a csávába, amint valóban benne is voltunk, ahogyan én láttam a dolgot. A pillantásai egyszerre barátságossá váltak, de engem annyira felbőszített ez az állandó köpönyek forgatás, hogy nem tudtam magamat tartóztatni, hanem visszasúgtam. Már megint pártot változtatott? Nem volt rá érkezése, hogy válaszoljon. A kalózok átkozódva és zajongva elkezdtek egymás után a gödörbe ugrálni, és az ujjaikkal túrták föl a földet, miközben dühösen félrehajigálták a deszkákat. Morgan egy darab aranyat talált. Fölmutatta a szitkok valóságos áradata közepette. Egy darab két guinis arany volt, és egy fél perc alatt kézről kézre járt. Két guini, üvöltötte Mary, és megrázta az öklét Silver felé. Ez a te 700 000 fontod? Mi? Te ugyan nagyszerű üzletember vagy. Te, aki soha el nem fussoltál semmit, te tökfejű fajankó. Csak túrjátok a földet, fiúk, szólt Silver a legnyugodtabb arcátlansággal. Talán találtok egy pár szem magyarót, nem csodálnám. Magyarót, ismételte Mary felhördülve. Pajtások, halljátok ezt? Mondom nektek, hogy ez az ember rég tudta az egész dolgot. Nézzetek a pofájába, oda van írva. Ó, Mary, jegyezte meg Silver. Megint kapitány szeretnél lenni? Nagyon vállalkozó fiú vagy te. De akkor már valamennyien Mary pártjára állottak. Elkezdtek kifelé mászni a gödörből, dühös pillantásokat vetve hátrafelé. Egy dolgot azonban megnyugvással tapasztaltam, mindnyájan a túlsó oldalán igyekeztek kifelé. Így állottunk ott, ketten az egyik oldalon és öten a túlson, közöttünk a gödör, de egyikben sem volt annyi mersz, hogy megkezdje a harcot. Silver nem mozdult, a mankójára támaszkodva farkas szemet nézett velük, olyan hidegvérrel, amilyennel még sohasem láttam. Bátor ember volt, azt senki sem tagadhatta. Végre Mary úgy látszik, azt gondolta, hogy egy kis szónoklattal előbbre viszi a dolgot. Pajtások, mondotta. Ketten vannak egyedül. Az egyik egy vén nyomorék, aki ide csalt minket, miután alaposan elpuskázta a dolgot. A másik az a kölyök, akinek még ma kiszedem a veséjét. Rajta, pajtások! Fölemelte a kezét, és nagyot ordítva támadásra akarta vinni az embereit. De abban a pillanatban krak, krak, krak. Három puska lövés villant meg a sűrűségből. Mary fejjel előre belehullott a verembe, a bekötött fejű megfordult a tengelye körül, mint egy pörgetyű, aztán egész hosszában végig terült a földön. Egy-két halálos vonaglással, a többi három pedig kereket oldott és teljes erejéből futni kezdett. Nem telt el egy szempillantás, és a hosszú John pisztolya mindkét csövét beleeresztette a vergődő Marybe, és mikor az haldoklásában utoljára fölemelte rá a szemét, ezt hiszem, György, mondotta neki, leszámoltunk. Ugyanakkor előtört a szerecsen dió bokrok közül a doktor Gray és Ben Gunn füstölgő puskákkal és hozzánk csatlakoztak. Előre, kiáltotta a doktor, szedjétek a lábatokat, fiúk, el kell vágni őket a csónakoktól. Hatalmas ugrásokkal utánuk iramodtunk, néha a mellig elsüllyedve a cserjék között. Mondhatom, hogy Silver is igyekezett velünk lépést tartani. Milyen fáradtságába kerülhetett, az ember el nem képzelheti. Olyan bak ugrásokat végzett a mankójával, hogy majd kiszakadtak az összes mellizmai. A doktor is elcsodálkozott rajta. Mégis vagy 30 yarddal elmaradt mögöttünk, és közel volt a fulladáshoz, amikor elértük a lejtő szélét.
– Hát, doktor! – kiáltotta. – Nézzenek oda! Nem kell sietni!
Valóban szükségtelen volt minden sietség. Amikor kiértünk a fenség nyíltabb részére, láthattuk a három megmaradt kalózt, amint még mindig ugyanabban az irányban rohantak tova, melyben elindultak egyenesen a hátsó árbocdomb felé. Így már is köztük voltunk és a csónakok között. Leültünk hát négyen kifújni magunkat, amíg a hosszú John verítékét törölgetve lassacskán utolért bennünket.
Hálás köszönet önnek, doktor úr, mondotta. Ön éppen a kellő pillanatban érkezett meg, különben nekem és Hawkinsnak végünk.
Ó, hát mégis te vagy az Ben Gunn, kérdezte. De rég fickó vagy, azt mondhatom.
Az vagyok Ben Gunn,
az bizony,
felelte a kitett kalóz, és zavarában nem tudta, hová legyen.
Hát, tette hozzá hosszú szünet után, Silver úr, hogy van?
Nagyon jól, köszönöm, na mondja már.
Ben, Ben, mormogta Silver, ki hitte volna, hogy lefőztél engem?
A doktor visszaküldte Grayt az egyik csákányért, melyet a lázadók futás közben elhajítottak. Aztán, amint kényelmesen leereszkedtünk a dombon arra felé, ahol a csónakok feküdtek, elmondta néhány szóval, hogy mi történt. A történet fölötte érdekelte Silvert, és Ben Gunn, a félig meghűült, kitett matróz volt a hős elejétől végig. Ben hosszú, magányos kóborlásaiban, keresztül kasul a szigeten, ráakadt a csontvázra. Ő volt az, aki kifosztotta, megtalálta a kincset is, kiásta, ő hagyta ott a törött csákány nyelet, amelyet a gödörben találtunk. És sok fáradtságos napjába került, amíg a hátán elcipelte a magas fenyőfa tövéből a barlangjába, mely a két csúcsú dombon volt a sziget észak-keleti szögletében. Itt feküdt, az biztonságban már két hónapja, mielőtt még a Hispaniola megérkezett volna. Mikor a doktor kicsikarta belőle ezt a titkot a támadás délutánján, és amikor másnap reggel észrevette, hogy a hajó eltűnt a kikötőből, elment Silverhez, kiszolgáltatta neki a térképet, amelynek már semmi hasznát nem vehette. Átadta neki a készleteket is, mert Ben Gunn barlangja bőven el volt látva a kecskehússal, miket az magasózott be. Szóval mindent megadott, csak hogy biztonságban eljussanak a gerenda várból a két csúcsú dombra, ahol nem kellett félniük a maláriától, és egyszer s mind őrizhették a pénzt.
Ami téged él a Jim, mondotta. Nagyon a szívemben feküdt az ügyed, de elsősorban azokra kellett gondolnunk, akik a kötelességüket teljesítették. És hogy te nem azok közé tartoztál? Az kinek a hibája volt?
Ma reggel, amikor megtudta, hogy én is tanúja leszek annak a borzalmas csalódásnak, amelyet a kalózok számára tartogatott, futva elrohant egészen a barlangig, és a lovagra bízva a kapitány ápolását, maga mellé vette Grayt, és kitett kalózt, és nekivágtak a szigetet, Ferdén átszelve a messzelátó lejtőjének, hogy idejében kéznél legyenek a fenyőfa tövében. De csak hamar belátta, hogy a mi embereink előbb fognak odaérni, azért hát előre küldte a gyors lábú Ben Gunnt, hogy tegye meg egyedül, amit lehet. Annak pedig eszébe jutott, hogy hajdani hajós társaiban a babonás hitet kell valamiképpen fölébresztenie, és ez annyira sikerült neki, hogy Gray meg a doktor az alatt idejében megérkezhetett és lesbe helyezkedhetett, mielőtt még a kincskeresők megjöttek volna.
Ó, szólt Silver, milyen szerencsém volt, hogy Hawkins-t magamnál tartottam. Ön bizony nem bánta volna, ha az öreg John-t is darabokra koncolják. Várja be, doktor úr!
Bizony úgy van, válaszolta a doktor kedélyesen.
Közben elértünk a csónakokhoz, a doktor szétrombolta az egyiket a csákánnyal, aztán mindnyájan beszálltunk a másikba, és megindultunk, hogy megkerülve a szigetet, az északi torkolatba jussunk. 8 vagy 9 mérföldnyi út állott előttünk. Silver, bár majdnem összeesett a fáradtságtól, leült az egyik evező mellé, mint a többiek, és csak hamar sebesen repültünk a tükörsima tengeren. Nem sokára kiértünk a szorosból, és megkerültük a sziget délkeleti sarkát, melynek hosszában 4 nappal ezelőtt bevontattuk a Hispaniolát. Amint elhaladtunk a két csúcsú domb mellett, észrevettük Ben Gunn barlangjának fekete nyílását, és mellette egy emberi alakot, egy muskétára támaszkodva. A lovag volt az. Meglobogtattuk a zsebkendőnket, és 3-szoros éjjent kiáltottunk, amibe Silver hangja is jókedvűen beleharsant. 3 mérföldnyi evezés után, éppen az északi torkolat bejáratánál kivel találkoztunk? hanem a Hispaniolával, amint magában hajókázott. A legutóbbi dagály elszabadította az átonyról, s ha nagyobb szél kerekedik, vagy egy erősebb áramlat, mint a déli horgony helyen, akkor soha többé nem akadtunk volna rá, vagy úgy a homokra fut, hogy többé nem segíthettünk volna rajta. De így alig érte valami sérülés, csak éppen a fő vitorla szakadt darabokra. Hamar előkerítettük a másik horgonyt, és leengedtük a másfél fonal mélységű vízbe. Azzal mindnyájan visszaelveztünk a Rum öbölbe, amely a legközelebb esett Bengán kincses palotájához, míg Gray egymaga visszament a csónakkal a Hispaniolához, ahol mint őrszem kellett eltöltenie az éjszakát. A part felől a barlang bejáratához egy szelíd lejtő vezetett föl. A dombtetőn a lovak fogadott bennünket, hozzám nagyon szívélyes és kedves volt, semmi célzást nem tett a szökésemre, akár korholás, akár szidásképpen. Silver udvarias tisztelgésére egy kis vér szökött az arcába.
John Silver, mondotta neki. Maga egy hallatlan gazember és imposztor. Egy szörnyű imposztor, barátom. Megmondtam, hogy nem fogom magát törvény elé hurcolni. Nos hát, nem is fogom megtenni. De a sok halott ember, barátom, terhelje meg a maga lelkét, mint meg annyi malomkő. Hát, köszönöm alázattal, uram, belelt a hosszú John, újból tisztelegve. Semmi köszönöm, kiáltott a lovag. Nagy kötelesség mulasztása részemről. Elmehet.
Valamennyien beléptünk a barlangba, tágas levegős terem volt, egy kis forrás csörgedezett benne egy kristálytiszta medencébe, amelyet páfrány borított. A talaj a fövény volt, a nagy tűz mellett hevert Smollett kapitány egy távoli szögletben, melyet csak homályosan világított meg a láng. Észrevettem nagy halmokban az aranypénzt és a négyszögletesen fölrakott aranyrudakat. Ez volt hát a Flint kincse, melyért olyan messze utat tettünk meg, és amely eddig már a Hispaniola 12 emberének életébe került. Hogy mennyibe került, amíg fölhalmozták, mennyi vérbe és bánatba, mennyi jó hajó jutott miatta a tenger fenekére, mennyi derék embernek kellett miatta bekötött szemmel az élettől megválnia, hány ágyulövés esett miatta, mennyi gazság, hazugság, kegyetlenség, azt talán senki sem tudná előszámlálni. Pedig még volt három ember a szigeten, Silver, az öreg Morgan és Bengán, akik mind részt vettek ezekben a gonosz tettekben, és mind abban a reményben ringatták magukat, hogy részük lesz a jutalomban.
Gyere be, fiam, Jim, szólt a kapitány. Egész derék gyerek vagy te a magad módjára, Jim, de nem hiszem, hogy még egyszer elmennék veled a tengerre. Nagyon kivételes helyzetet foglalnál el az én szememben. Ó, mi az? Maga is itt van, John Silver. Mi szél hozta ide, barátom? Hát, jelente Balázsan, szolgálatra jelentkezem, kapitány úr, felelt Silver. Ó, mondotta a kapitány, és több szava nem volt hozzá.
Micsoda egy vacsora volt, összes barátaimmal körülöttem, és micsoda fogások Bengán füstölt kecskehúsával és egyéb csemegével, meg egy palack óborral a Hispanioláról. Tudom, hogy soha vidámabb és boldogabb társaságot nem láttam. Még az öreg Silver is, aki ott ült mögöttünk, szinte a sötétben, milyen étvágyal falatozott, készen minden szolgálatra, bármire volt szükség, sőt, szerényen a hahotáinkba is belevegyült, ugyanaz a kedves, udvarias, előzékeny matróz, aki az egész utazás alatt volt.